Ez a címlap a Szabad Európa podcastje. Valószínűbb, hogy önök közül sokan augusztus 10-ére nem nagyon emlékeznek, és azt végképp nem gondolják, hogy ez valamiféle történelmi jelentőségű nap lett volna Európa számára, pedig valószínű, hogy a történelmi análiszekbe így fog bekerülni. Ennek oka, mint sok minden másnak az elmúlt 2 évben az orosz-ukrán háborúban keresendő, ekkor foglalták el az ukránok a szucsai Gazprom tranzitállomást, hogy ennek mi a jelentősége Európára nézve, ezt fogjuk ma kibeszélni Pecsér Tamással, olaj- és gázipari elemzővel. Szia Tamás!
Szervusz, és üdvözlök mindenkit!
Lehetnénk-e európai módjára önzők, és kezdhetnénk-e onnan, hogy hogy állunk Európában most a télire bespájzolandó gázzal?
Nagyon jól állunk, tehát alapvetően a tárolók azok telítettek, ugye 90% körüli egyébként az európai tárolói töltöttség, amit maga az Európai Unió mindig november 1-jére ír elő, tehát ugye ez azt jelenti, hogy 2 hónappal előtte vagyunk annak az állapotnak, amit ugye el kell érnünk.
Nagyon magasról indultunk.
Magasról is indultunk, így van, hiszen a tél az alapvetően enyhe volt Európában, ennek megfelelően egy olyan 45-50% körüli töltöttség volt a tél végén, ami általában, hogyha mondjuk normál vagy hideg a tél, akkor azért 20-25% körül szokott lenni. Tehát magasról indultunk, és a nyár során fel is töltöttük tulajdonképpen a szükséges mennyiséget.
Ha jól emlékszem, akkor tavaly előtt is, ha nem is ilyen magas szintről, de ugyanígy kegyes volt hozzánk az időjárás. Meddig lehet erre bazírozni, hogy a tél az enyhe lesz? Mert hogy a háború az arról szólt Vlagyimir Putyin olvasatában, hogy Németország meg fog fagyni, Európa meg fog fagyni. 2 év, ez egy kegyelmi állapot volt, van, aki már klímával hozza összefüggésbe, hogy ez lesz most már a standard, erre kell készülni, és néha lesz hideg tél, de valószínű, hogy inkább ilyen enyhébb tél lesz. Mi a valószínűbb? És akkor ez nem meteorológia és nem klíma, hanem energia.
Kérdés. Igen. Én azt hiszem, hogy van esély arra azért, hogy a következő tél, vagy a következő telek közül valamelyik jóval hidegebb lesz. Van egy nagyon érdekes meteorológiai jelenség, ez a nevezett poláris vortex, vagy köráramú, ami az északi sarkkör körül mozog. Ha ez lassul, és van hideg levegő leszakadás ebből a régióból, az tud okozni több hetes nagyon komoly hidegeket, akár Észak-Amerikába, akár Ázsia északi részén, akár egyébként Európában. Az utóbbi néhány évben ezt megúsztuk. Nincs arra egyébként biztosíték, hogy ez a jövőben ne következzen be.
Ezt a piacon, vagy az elemzők ezt kalkulálják? Ugye azt kell tudni a gázpiacról, hogy itt mindenki pénzt akar keresni, aki ezzel kereskedik, és akkor ez egészen szélsőséges szintig el tud menni, uram, bocsá, a háború előtti, tehát a 2022 február előtti időszakban is már spekuláció volt az, ami alapvetően felfelé hajtotta az árakat az európai gázpiacon. Nagyon sok olyan szereplő van, akinek mégis az az érdeke, hogy a nagy mozgások legyenek. Ezt mennyiben sikerül most kompenzálni, hogy mennyire felkészült el egyet az európai gázpiac?
A meteorológiai előrejelzések azok mindig az első helyek között vannak, amit egyébként a gázpiacon spekuláló befektetők figyelnek, beleértve a rövid távú előrejelzést, és beleértve egyébként azt, hogy például ez a poláris vortexenek milyen az állapota, milyen eséllyel történhet egy komolyabb hidegbetörés ez ugye a megfelelő földrajzi régióban. Most a spekuláció nyilván jelen van, hiszen ez egy alapvetően, mint minden energiapiac, a földgázpiac is egy spekulatív piaccá vált. Ugye a legnagyobb nyersanyag piac, ahol a legnagyobb spekuláció van a forgalom miatt, az a globális kőolajpiac, de a regionális gázpiacok, tehát az észak-amerikai gázpiac, vagy az európai gázpiac is egyre inkább ilyen értelme spekulatív lett. Tehát ha itt változás van, akkor ezt viszonylag gyorsan leragálja a piac.
Radikális változás volt ez augusztus 10-én. Az augusztus 6-án meglepetésre elinduló ukránok a határ mellett lévő gáztranzit állomást, ami az európai Gazprom köldögzsinór maradt, azt cson nélkül elfoglalták, és mai napig sem tudták tőlük visszafoglalni. Ez egy nagyon radikális elem ebben a spekulációs körben. Mégis azt látom most a piacon, hogy hát tulajdonképpen ugyanannyiba kerül a gáz, mint korábban. Reggel meg is néztem, 36-70-nél áll a TTF-en a gáz. Ez nagyjából az augusztus 1-jei dátum, és augusztus 10-én volt egy nagyobb kilengés, 40 euróig elment az ár, de ez volt az évben a legmagasabb ár.
Igen, hát ugye itt is volt egy előtte spekuláció, ez nagyon jól látszott különben a nettó vételi pozíciók számának alakulásában, hogy igen, elkezdett a piac egyből spekulálni arra, hogy ezen a bizonyos szudzsai átvevő ponton nem fog a jövőben földgáz érkezni Oroszország felől. Erről azt kell tudni, hogy az ukrán és az orosz gázrendszer között ez az utolsó kapocs, ez az utolsó pont, ahol az oroszok átadnak földgázt Ukrajnának, amit ugye Ukrajna tranzitforgalomban Európa felé szállít. Itt van ez a bizonyos mérőállomás, ami alapján egyébként az elszámolás történik. Most meglepő módon, vagy nem meglepő módon, az oroszok úgy néz ki, hogy mérés nélkül is továbbítják ezt a földgázt, tehát ezen a ponton a korábbi mennyiséghez hasonló mennyiség érkezik most. Volt némi csökkenés egyébként, de ez néhány napig tartott csak, ugyanaz a napi 40-45 millió köbméteres földgázmennyiség halad át, mint ami egyébként a támadást megelőzően történt.
Csak hogy a nézők is érzékeljék, hogy ez a augusztus 10-ig számunkra szinte nem is ismert település, Szudzsa mekkora fontosságú. Ez a kapacitás, amire ez a tranzitállomás képes, ez majdnem centire akkora, mint a török áramlat.
Így ugye, van.
Ez a 42-45 millió köbméter per nap, ez megrendeléstől függő, fizetéstől függő történet. Ez, hogyha az ukránok elfoglalták, miért foglalták el, hogyha megy rajta gáz? Hogyha megy rajta gáz, akkor mi az értelme, és mi a kockázata, amit most már akkor a piac mégsem áraz be, hiszen visszamentek az árak, és nincs arra spekuláció, hogy uram, bocsán, felrobbantják, elzárják, megrongálják, megszűnik.
Azért hadd tegyem hozzá azt, hogy van egyfajta spekuláció azzal kapcsolatban, hogy az orosz-ukrán szerződés, ami a gáz tranzitjára, illetve itt az interkonnektor pont használatára vonatkozik, ez egyébként január 1-től ugye megszűnik, és van egy spekuláció, hogy ha ez a szerződés nem kerül meghosszabbításra, abban az esetben ez az orosz-ukrán gázkapcsolat megszűnik, és az oroszok nem küldenek több gázt.
Tehát akkor Szudzsára nincs is szükség.
Hát utána lehet, hogy nem lesz szükség. Ugye azért ez az orosz gáz, ami Ukrajnán keresztül jön, ez még mindig azért 3-4%-át adja az európai gáz kínálatnak. De azok Közép-Kelet-Európának egy elég fontos forrás. Lényegében Ausztria, Szlovákia és részben Csehország és Magyarország is ugye innen kap földgázt. Tehát ezeknek az országoknak azért ez a gáz interkonnektor, gáz kapcsolat megléte, illetve az orosz gáz megérkezése a régióban egy fontos szempont.
Hogy lehet az, vagy mi a magyarázat arra, hogyha nem csalnak az emlékeim, akkor mondjuk a magyar gazdaságpolitikai, gázzal foglalkozó szakértői elemzések vagy mondások arról szólnak nagyon régóta, hogy hát igazából nem is jön az ukrán vezetéken Magyarországra gáz, mert hogy a török áramlat Szerbia felől ezt a magyarországi 4,5 milliárd per éves gáz megrendelést ezt teljesíti, és igazából ukrán gázcsi van, vagy nincs, nem érdekes. Ha az ember ránéz az FGS-nek a honlapjára, akkor ugye ott van egy ilyen kis animáció, ami mindig az aktuális értéket legalábbis a nyilvánosságnak szánt részét ott publikálja, tehát negyed óránként talán akkor van váltás, és ott azt látni az utóbbi hetekben, hogy hát nem, hogy Ukrajna felől jönne gáz, hanem vagy nincs adat, és akkor nincsen forgalom, vagy pedig Ukrajna felé 200 köbméter per órás tempóba pumpáljuk kifelé a gázt. Hogy van ez? Hogy működik ez? Most akkor mi ennek a csőnek a jelentősége? Ki kap ebből a szudzsai állomásból gázt, hogyha mi nem?
Hát ugye 2021-ben kötöttük a hosszú távú szerződést, pontosan az MVM csoport ugye a Gazprommal. A 4,5 milliárd köbméter per évből az eredeti szerződés alapján 1 milliárd köbméter azért Ukrajnán keresztül érkezik. Előfordult már a múltban is, és tulajdonképpen az MVM is erre számít a jövőben, hogy a teljes 4,5 milliárd köbméter majd a török áramlat vezetéken fog érkezni. Itt nincsenek kapacitás gondok, tehát egyelőre a török áramlat képes ezt a volument leszállítani Európa és Magyarország felé. A kérdés inkább az, hogy az jó-e, hogy mondjuk két irány helyett egy irányból kapjuk a földgázt. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát azért ez egy stabilabb, biztosabb ellátás lenne, ha mind a két irányból jöhetne földgáz. Illetve egyébként maga a gáztranzit, én ahogy látom, ez Ukrajna számára is fontos. Részben azért, mert hogy a saját gázrendszerétben fenntartsa a nyomást. Másrészt ugye ebből évi 1 milliárd dollár körüli bevétele van még most is Ukrajnának. Válaszolva a kérdés másik részére, igen, Magyarország és a magyar kereskedők adnak el Ukrajna fele földgázt, és az a földgáz az ugye beérkezik akár orosz forrásból ide hozzánk, és az megy tovább Ukrajna felé.
Ami molekula szinten valószínű orosz gáz.
Több, mint valószínűleg.
Ez egy újabb ilyen abszurd eleme ennek az orosz-ukrán háborús helyzetnek, vagy cselekménynek, ami fennáll 10 éve, vagy 2,5 éve, ki honnan számolja, hogy hadban álló felek, az egyik fél küldi a csomagot Európába, a másik fél pedig kézbesíti, azért, mert valamennyi pénze származik abból, amiből a másiknak több pénze származik. Nagyon furán hangzik, de az angolszász sajtóban azért ez a véres gáz, véres olaj jelző is, mintha kikopott volna. Ez Európa politikai játszmája miatt van, vagy Európa hatalma miatt van, hogy az ukránok megmondták, hogy az európai gáz tranzitnak meg kell érkezni, és pont, vagy pedig ez miféle hatalmi játszma ez, hogy ahelyett, hogy az ukránok azt mondanák, hogy nem tovább, nem finanszírozunk, ahelyett ez szépen csendben itt 2,5 éve gondtalanul folyt.
Hát ezek az energetikai rendszerek nagyok, és nagy a tehetetlenségük. Nehéz őket gyorsan megváltoztatni. Nyilván
évtizedes. Hát az északi áramlatot elég egyszerű volt.
Azt igen, de az, azért nem ez a normál fejlemény, vagy ügymenet, hogy egy vezetéket ugye felrobbantanak, de normál esetben ugye leválni egy energiaellátásról azért az egy hosszú, sziszifuszi feladat, akár évtizedes munka is lehet.
Ja, jó, értem, csak hogy az ukránoknak miért érdekli az ukránokat, hogy Európának mi a baja? Hát ő áll a háborúban, és akkor itt kezdődik a spekuláció a mi részünkről, hogy az ukránoknak megmondták, hogy ezt nem lehet, és ezért kapnak segítséget, hogy ez is benne van a csomagban, miért segítséget kapnak, hogy elfelett hunjanak szemet, vagy mi lehet ennek egyébként valódi oka?
Nem tudom a háttérben, hogy politikailag milyen alkú van. Az biztos, hogy az ukránoknak rövid távon érdeke az, hogy ez a tranzit fennmaradjon. Nagyon érdekes egyébként, mert az olaj és a gáz között itt egyfajta különbség van. Én az olaj tranzit fennmaradását sokkal kevésbé érzem érdeknek ukrán oldalról, és szerintem az hamarabb meg is fog szűnni. A gáztranzitnál ott más a helyzet, ott több is a bevétel, másrészt anya említettem már, az ukrán gázellátás fenntartásának érdekében is nagyon fontos, hogy legyen egy nyomás a rendszerükben, amit többek között ez a tranzit tevékenység tud ugye fenntartani. Emellett hát azt ne felejtsük el, hogy végülis ez a gáz azokhoz a szövetséges országokhoz érkezik, akik egyébként támogatják Ukrajnát.
Ezen a jelenlegi helyzeten, ilyen fura, mégiscsak fura szituáción, hogy az ukránok finanszírozzák az orosz gazdaságot, hiszen átengedik a gáz és az olajat, változtathat-e az a tény, vagy az a fejlemény, hogy Németországban elfogadó parancsot adtak ki egy ukrán úriember ellen, aki a ügyészség szerint legalábbis erőteljesen gyanúsítható az északi áramlat felrobbantása vagy terrorcselekménye körüli dolgokért.
Én nem vagyok politikai szakértő, de...
Én ezt elemzőként kérdezem, hogyha van egy olyan szituáció, amikor kiderül, hogy nem mégse az oroszok robbantották fel, mégse csak úgy valamilyen baleset történt, hanem ezt esetleg az ukrán állam, vagy valamelyik... Tehát van egy... belelóg a kezük. Akkor most mi történik?
Én nem hiszem, hogy ez változtatna mondjuk Németország politikai irányultságán. Sokkal nagyobb érdek és sokkal nagyobb cél az, hogy Oroszországot megállítsák ebbe a mostani tevékenységébe, tehát hogy ne legyen agresszor Oroszország. Ugye ők egy olyan konszenzusos megállapodást mondtak fel, ami 1945 óta kőbe volt vésve, hogy katonai eszközökkel határokat nem mozgatunk Európában. Ennek a fenntartása szerintem sokkal fontosabb, mint az, hogy mondjuk Ukrajna és Németország közötti viszony elromlik, amiatt, hogy egy ilyen akcióban feltételezhetően ukrán befolyással történt. Tehát én azt hiszem, hogy ez fontosabb ügy.
Mennyire függ akkor most Európa az orosz gáztól? Emlékszem arra, hogy amikor a háború a Kijev elleni támadása indult, és akkor így egyszerűbb a háborúra beszélni. Tehát 2022. február vége, beszéltem Holod Attilával, beszéltem Kaderel Péterrel, és talán még veled is beszéltem, mindannyian azt mondtátok, hogy hát az orosz gázról nem olyan egyszerű ám leválni, de 40%-os függés, amit ők jelentenek, azt a legfeljebb 25-ig lehet lefaragni, és akkor ahhoz viszont az oroszok is kellenek. Hát ez alá azért jóskán bementünk.
Igen. Itt volt egy nagy meglepetés, én azt gondolom mindenki számára, mégpedig az, hogy a kereslet sokkal rugalmasabban reagált, mint amire számítani lehetett. Tehát arra senki nem számított, azt senki nem becsülte, hogy 2 év alatt több mint 20%-kal csökken az európai gázkereslet. Ez egy borzasztó nagy szám. és ez gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy most az orosz gázaránya 40-ről olyan 7-8%-ra csökkenjen.
Összességében, bocsánat, hogy közbekérdezek, de összességében ez fenntartható szint? Tehát emlékszem arra, hogy Németországban nem csak azt mondták, hogy zárd be a lépcsőház ajtaját, hogy ne menjen be, hogy ne menjen ki a meleg, hanem azért a BASF-et ott nagyon megvágták a gázfogyasztásban, ahogy nálunk is a nitrogénműveket. De ez egy fenntartható szint, ahová lenyomták a gázfogyasztást Európában? Vagy ez egy ilyen musz?
Én azt hiszem, hogy ez egy fenntartható szint. Nyilván az európai gazdaság változik. Nagyon fájdalmas változások vannak. Látható az, hogy az energiaintenzív iparágak, azok rohamléptékkel hagyják el a kontinenst. Tehát az, hogy az európai ipar versenyképes tudott lenni, az részben annak volt köszönhető, hogy az oroszok olcsón tudták adni ide az energiahordozókat. Ugye most, hogy ez megszűnt, és hogy jóval kisebb az orosz gáz, illetve az olajnak a szerepe az európai energiállátásban, ez jelentősen felemelte azért itt az árakat. És ezek a magasabb árak, ezek gyakorlatilag Európának ezt a fajta versenyképességét jelentősen rontották. Egyébként én azt hiszem, hogy 2027-28-ra a meglevő beruházásoknak köszönhetően tulajdonképpen teljesen le tudnánk válni úgy az orosz földgázról és kőolajról, hogy ez a váltás ez már nem okoz árakban sem változást. Ha ez még most történne, akkor azért az árakban lenne egy ugrás. Ennek láttuk ezt a jelét, hogy a szudzsai mérőállomás elfoglalása után milyen mértékben emelkedtek a földgázárak Európában.
Hogyha 2027-re megszabadulhat Európa az orosz gáztól, mi lesz Magyarországgal?
Azt hiszem, hogy egy komoly politikai konfliktus lesz itt az EU és Magyarország között. Ha fennmarad ez az orosz-ukrán konfliktus, amire én azt hiszem, hogy jó esély van sajnos, még ha lesz is tűzszünet, akkor is a politikai viszony az nem lesz kedvező, tehát nem fogják egymást újra megkedvelni a felek. Tehát, hogy megmarad ez az ellenséges politikai viszony, akkor valószínűleg az Európai Unió követelni fogja azt az összes tagállamtól, hogy erről az orosz olajról és földgázról váljon le.
Ez van a mögött, hogy az osztrákok például önállóan, vagy hát igen, saját akaratból jelezte az ÖNV, hogy akkor ő kiszállna az orosz kontaktokból?
Igen, illetve az is van, hogy azért az orosz gáz és az orosz olaj, bár olcsóbb, sok esetben, vagy adott esetben jobb ellátást, olcsóbb ellátást biztosít, mint hogyha más forrásból venné meg a vevő, jóval kockázatosabbá vált ezzel a háborúval. Ugye a Gazprom 50 éven keresztül nagy mértékben törekedett arra, hogy ők megbízható eladók legyenek.
15 éve jelent meg Magyarországon a Panyuskinnak a Gazprom című könyve, az pontosan leírta azt, hogy az infrastruktúra recseg ropog, de hogy arról szól a Gazprom, hogy Európának gáz kell eladni, mert abból van az a bevétel, amiből a orosz gazdaságot finanszírozni lehet.
Így van, ez pontosan igaz ez az állítás. Másik oldalról, ami nagyon fontos, hogy náluk ez a megbízhatóság egy ilyen kőbevésett kérdés volt. És ezt az 50 év alatt felépített megbízhatóságot gyakorlatilag fél év alatt a Gazprom a sútba dobta. Tehát lényegében teljes mértékben megváltoztatták az ő róluk kialakított képet. Ma egy megbízhatatlan eladónak gondolják a Gazpromot Európában, hiszen ebben a fél éves periódusban politikai nyomásra a Gazprom nem szálltotta le a kívánt mennyiségeket.
Hogyha Európa tudott reagálni, vagy tudott más irányba menni az orosz energiahordozókról leválni, vagy ezt a folyamatot elindítani, a Gazprom, illetve az orosz energiahordozó piac, az olaj- és gázipar, azt tudott-e más megoldást találni, hiszen nyilván nekik gázuk van, amit szeretnének eladni, ha nem megy Európába, megpróbálnak máshová. Ja, van itt egy kínai egycső, és van itt egy feltételezett, vagy feltételes módú óriási indiai igény. De azt tudni kell, hogy Ázsiában Vietnámtól Dél-Koreáig mindenki azon dolgozik, hogy a szénerőműveit kitolja, és alternatívát találjon arra, hogy akkor az energiahordozóban mire kell átállni. Tehát elvileg az orosz gáznak lehetne piaca. A gyakorlatban mi a helyzet?
Gyakorlatban az a helyzet, hogy amiatt, hogy ezek a rendszerek nehézkesek, ezért ez a váltás nem tud gyorsan bekövetkezni.
Könnyebb leválni, mint nekik újat találni.
Igen. Tehát a földgázban azért még mai napig egy 100 milliárd köbméterrel kisebb mennyiséget ad el a Gazprom, mint korábban. Ráadásul a legjobb, a legmagasabbat árot fizető vevőit bukta el tulajdonképpen a cég. Nem véletlen, hogy 21 néhány év után először egy nagyon komoly veszteséget termelt a cég a tavalyi évben. Földgázban ott, vagy bocsánat, kőolajban ott könnyebb volt ez a leválás.
Több volt az input is, tehát a forrás is korábban is több volt.
Igen, illetve ott ugye éppen amiatt, hogy egy folyadékról van szó, itt azért találtak olyan alternatív utakat, alternatív szállítási lehetőségeket, amivel azért a kőolaj esetében az exportot nagy mértékben fent tudták tartani. Ott is van egyébként egy kismértékű csökkenés a termelésben is, meg az exportban is, de ez egy pár százalékos. A földgázban ugye egy sokkal nagyobb csökkenést szenvedett el Oroszország.
Hogyha az Európai Unióban jelenleg még nem szankciós tétel az orosz földgáz behozatal, hogyha azt mondják a hírekbe, Euronews-ban azt hiszem vezető hír is volt néhány héttel ezelőtt, hogy Franciaországban meg 8-szorozódott az orosz LNG import, akkor mi változik? Mégiscsak sikerülhet az, hogy ha nem is tesszük a szankciós listán az orosz gázt, de sikerül leválni, és ez még ráadásul az oroszoknak is fáj. Ez az egész folyamat így beláthatóan megtörténik?
Én azt gondolom, hogy alapvetően igen. Azért azt hozzáteszem, hogy ezek olyan keresett termékek, mind a földgáz, mind a kőolaj a világpiacon, hogy azért előbb-utóbb Oroszország megtalálja azt az utat, ahogy ezt a terméket eladja. Tehát ebből egyébként komoly vita is van azért szakértői körökben, hogy van-e értelme az orosz olajat és földgázt valóban szankcionálni. Ugye a 80-as években, amikor Ronald Reaganék harcoltak a Szovjetunióval szemben, ott Oroszország, a Szovjetunió bukását tulajdonképpen nem az okozta, hogy nem vettük meg tőlük az orosz, vagy akkor a szovjet olajat és földgázt, hanem azt, hogy sikerült egy olyan egyességet kötni mondjuk az arab világgal, aminek hatására egy hozamosabb ideig ezeknek a nyersanyagoknak az ára jelentősen csökkent. Tehát én el tudom képzelni azt, hogy egy racionálisabb politika lenne az, ha megvennénk az orosz olajat és földgázt, viszont megpróbálnánk rövid távon ezeknek a keresletét csökkenteni, vagy a kínálatát növelni, ami mondjuk lejjebb viszi az árakat. Tehát egy 50 dollár alatti kőolajár esetében én kötve hiszem, hogy Putyin hosszú ideig fent tudná tartani mondjuk ezt a háborút Ukrajna ellen.
Hol van az az ár a gázban, ami ugyanezzel a hatással tud lenni? Ugye az a jelenlegi helyzet, hogy 40 euróig nem mentünk el, 2 évvel ezelőtt volt pillanatnyilag 300 euró is, de hogy a 150-es szint felett az minden spekuláció volt. Tehát, hogy, és akkor volt egy európai politikai akarat, hogy ezt letörje, és valamilyen rendszerbe próbálja meg legalább ezt a szelepet. Hogyha túlpörög a rendszer, akkor a szelepet ki lehet segíteni. Hogyha az orosz olaj- és gázipar finanszírozza az orosz gazdaságot, és uram, bocsánat, az orosz hadseregnek a szükségleteit, akkor hogy jön ki az, amit mondasz?
A kőolajnak van sokkal fontosabb szerepe. Tehát ugye Oroszország esetében átlagosan mondjuk a költségvetés bevételének 50%-a jön az orosz olaj- és gáziparból. Nyilván ez ugye az olaj- és gázáraktól függően mondjuk 40-60% között van. Ennek azonban a 80-90% az a kőolajhoz kapcsolódik. Tehát a földgázból való bevétel, ami a költségvetést érinti, az jóval kisebb volt. Ugye most a földgáz egyébként se tudják, hogy egyébként se adják el Európába, vagy jóval kevesebbet adnak el, mint korábban. Tehát igazából itt a kőolajártól függ minden. Én azt hiszem, hogy ha a kőolajár tartósan ugye leesik, azért az Oroszország pozícióját nagy mértékben összeszorítja. Nagyon érdekes hírek vannak különben Oroszországból, hogy az évtizedek alatt felgyülemlett olaj és gázbevétel nagy mértékben áramlik most a lakosság felé pont a háború miatt. Tehát ott most egy ilyen hirtelen jólét lett a kiáramlott pénzek miatt, viszont látszik az, hogy ezért ez nem fenntartható, ha pedig a közvetlenül a forrás is elapadt, tehát magyarul nem tudják az oroszok nagyon magas áron a mostani 70 dollár körüli urál áll mellett eladni az olajukat, az szerintem számukra egy végzetes csapás lehet.
Az európai gázpiacra visszatérve az a diverzitás, ami itt 2 év alatt kialakult, tehát attól kezdve, hogy a Scholz kancellár fél év alatt nagyjából 2-szer körbeutazta a földet, hogy LNG-t találjon Ausztráliától Kanadáig, és aztán talált Kuwaitba és Amerikába. Ez megfelelő válasz hosszú távra a csökkenő európai gázszükséglet kielégítésére, vagy ez pedig egy feláras történet, amit valameddig kell finanszírozni az Európai Uniónak. Ja, nagyon sokan mondták azt a háború kitörésekor, hogy hát Európa olyan helyzetben van, hogy mint hogy gazdagabb országok sorakoznak fel, vagy találhatók benne, az fog dönteni, hogy kibírja tovább pénzzel ezt a történetet. Jelenleg hogy áll ez a leosztás?
Hát valóban ez egy feláras történet volt 2022-ben, most azonban ez a felára kezd eltűnni.
Kinek köszönhető ez? Az amerikai LNG-nek? Vagy kinek? Hogy építettünk sok LNG kikötőt, és az megoldja a helyzetet?
Rövid távon ez annak volt köszönhető, hogy az ázsiai térség nem támasztott versenyt Európának. Ázsiában látványos módon a kőszén kitermelés és feldolgozás indult be. Itt nem csak Kínára kell gondolni, de például Indonézia, India szintén hatalmas mértékben növelte a kőszén felhasználást és termelést. 2025-től kezdve pedig, ami egy jó hír, hogy nagyon nagy mértékű LNG kínálatbővülés lesz a világban. Körülbelül a becsések szerint 50%-kal nő 2030-ig az LNG-nek a kínálata, ez olyan 200 millió tonna LNG-t jelent, ami ha visszagázosítjuk, az mondjuk 280 milliárd köbmétert jelent.
Ez új forrásoknak a bevonását jelenti, vagy a meglévőknek a felpörgetését?
Mind a kettőt, de alapvetően inkább új forrásokat jelent. Ebbnek egyébként körülbelül a 40%-a az Egyesült Államok felől érkezik, hasonló arány a Katarnak, az új északi mezőjének a kitermelése, a maradék 20% pedig egyébként új szereplők megjelenését jelenti, például Mozambik, vagy kisebb országok, Ausztrália is pörgeti a termelést. Tehát egy nagyon komoly kínálat növekedés lesz. Ez olyan, mintha az olajpiacon a mostani 100 millió hordós napi termelés 5 év alatt 150 millió hordóra nőne. Tehát ez a hatalmas kínálat, én valószínűsítem, hogy lejjebb fogja tartani az árakat, és ezt az európai felárat ezt meg fogja szüntetni. Azt mutatják egyébként a piaci tapasztalatok, hogy mondjuk jó áron, mondjuk egy olyan 10 dollár per MMBTU alatti áron, ami 31 euró per megawattóra, ez alatti áron Ázsia ezt a mennyiséget fel fogja szívni. Viszont magasabb árat nagyon nem hajlandó ezért adni. Én ezért hiszek abba, hogy valahol a következő pár évben, mondjuk 2030-ig ez a 30 euró per megawattóra lesz az a szint, ami egy ilyen bázis szintje lesz az európai gázáraknak.
Mekkora plusz kockázatot jelent az, hogyha az orosz vezetékes gázról Európa a kikötő közelébe kiépített átfejtő hajós vagy fix LNG infrastruktúrára tér át? Tehát nem kell ehhez szabotázsakció, meg terror, bármiféle cselekményre gondolni. Németországban egy kikötőt ki kellett üríteni azért, mert felmerült a gyanúja, hogy LNG szivárgás van. Ha ott az eldurran, akkor megy az egész kikötőt. Ez egy korábban nem ismert kockázati tényezőt jelent a rendszerbe. Ez hogy van bekalkulálva ide?
A vezetékes földgáznak is azért vannak ilyen kockázatai, de mondjuk az tény, hogy az LNG egy bizonyos értelemben növeli a piacnak a változékonyságát, illetve nagy mértékben igényelne például gáztárolói kapacitások bővítését. Ugye amikor vezetékes földgázról beszélünk, és ez volt a korábbi felállás Európában, ha kevés volt a volumen, tehát szükség volt még mennyiségre, felvették a telefont, szóltak Szásának, és az Gazprom küldött többletmennyiséget. Ugye az LNG esetében nem így működik ez, az LNG egy szakaszosan érkező cseppfolyós földgáz, tehát én azt gondolom, hogy valamelyest nagyobb pufferre szükség lenne, ha az alapvető ellátás LNG alapú.
Ez nekünk jó hír, nem? Vagy vannak tárolóink?
Na, ez jó hír nekünk, hogy vannak tárolóink. Európában egyébként Ukrajnának vannak még nagyon komoly kapacitásai. Ilyen értelme például nagyon jó lenne, ha az ukrán tárolói kapacitásokat mondjuk megfelelő légvédelemmel lehessen védeni. Ugye a tavalyi évben nagyon sokan tároltak Ukrajnába, idén ez a folyamat ez megszűnt. Pont amiatt, hogy nagyobb kockázatot látnak a piaci szereplők a földgáz ukrajnai tárolásában.
Hogyha nekünk, Magyarországnak, mégiscsak le kell majd mondanunk Európai Uniós nyomásra az orosz gázról, akkor milyen helyzetben vagyunk most? Nagyon rossz helyzetben vagyunk, vagy egyébként a diverzitás az Horvátország felől, a lengyel LNG bekapcsolása, Ausztria felől a Hágnak a további működtetés, ami ugye jelenleg most nem, az megfelelő megoldása, vagy egyébként még sok mindent kell ahhoz építeni, beépíteni, investálni, sok pénzbe fog kerülni és időbe, amíg eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy akkor ezt is meg tudjuk oldani.
A diverzifikálás az folyik folyamatosan, sokkal nagyobb erővel és egyébként sebességgel, amitől egyébként sokszor a sajtó ír. Nem is feltétlenül Magyarországon vannak fontos projektek, hanem Magyarországon kívül. Ugye az ország gyakorlatilag az összes szomszédjával, Szlovéniát kivételével össze van interkonnektorokkal kapcsolva. Szlovéniában is egyébként lesz kapcsolat, ami például az olasz gázpiachoz fog majd egy jó elérést biztosítani. De mindenki mással össze vagyunk kapcsolva. Ezek a kapacitások, ezek bőven fedezik a magyarországi igényt. És hát Magyarországon kívül is fontos változások vannak. Én amiben egyébként a legnagyobb potenciált látom, ez a bizonyos déli gázfolyosó, ami ugye Törökország felől fog majd behozni földgázt. Ez lehet azeri forrás, lehet török vagy görög LNG forrás, lehet török forrás, ugye a Törökország is most már termel a Fekete-tengeren, hosszabb távon pedig akár lehet ciprusi, izraeli forrás is. Tehát ez lesz szerintem az egyik legfontosabb irány. Ezen kívül ugye a regionális LNG kikötő, a Krökkön, az is szintén bővül, illetve hát Románia 2027-re ígéri a tengeri termelés elindítását, onnan is néhány milliárd köbméternyi földgáz érkezhet a magyar piacra. Én azt hiszem, hogy 2027-re már mi is könnyebben tudunk nemet mondani az orosz földgáznak, ha akarjuk. Nyilván ez egy komoly politikai ütközet lesz különben az EU és Magyarország között. Ugye Magyarország gazdaságpolitikája az pont arra épül, hasonlóan, mint a németé a 2010-es években, hogy olcsó orosz energiával készítsünk mondjuk akkumulátorokat. Én azt látom egyébként, hogy ez a gazdaságpolitika, ez egyébként mindkét lábon kezd gyengülni, hogy hiszen az akkumulátorok iránt is ugye gyengébb a kereslet, az olcsó orosz energia hordozó pedig nagyon bizonytalanná vált.
Jó, keretes szerkezetnél maradva, akkor utolsó kérdés arra vonatkozik, hogy a tél azért most már rendben van. Tehát, hogy a tárolóink fel vannak töltve, és egyébként a lakossági ellátása egyik sem volt probléma. Tehát úgy látod, hogy akkor az orosz gáz, az biztosítja a magyarországi telet.
Abszolút. Ugye említettem, hogy 90%-os az európai gáztárolók töltöttsége, a magyar 87, és ugye Magyarországonnak sokkal nagyobbak a kapacitásai arányosan a fogyasztásához képest, mint mondjuk a Nyugat-Európa. Tehát ugye ez a betárolt 5,3 milliárd köbméteres gáz, ez azt jelenti, hogyha holnap semmilyen gázellátást nem kap Magyarország, akkor is a telet biztosítani lehet a lakosság és alapvetően az ipar felé is.
Plecser Tamás, köszönöm szépen.
Köszönöm én is.